ez olyan csodálatos volt ez a Camino, abból a szempontból, hogy én 4 férfivel járhattam végig ezt a Caminót. Tehát egyedül nem lettem volna képes, se fizikailag, se mentálisan, nem tudtam volna ezt megcsinálni. De jött velem ez a 4 férfi, akiktől olyan csodálatos dolgokat kaptam, amikre nehéz szavakat találni. Ebből a mélypontomból engem úgy kirántott ez a Camino, ez a 800 kilométer, hogy azt úgy tudnám jellemezni, hogy a Camino előtti életem az 1 hónap, Camino és Camino utáni új életem. Tehát én teljesen újjász születtem. Olyan élmények értek, és olyan csodálatos hatással volt rám az út maga, és az, hogy ezzel a 4 emberrel járhattam végig, hogy ez hihetetlen. Andrea, kiszámoltad, hogy 99 éves leszel? Biztos, hogy addig akarsz élni? És akkor én ezen annyira elkezdtem röhögni, és ez olyan érzés volt, mint hogy egy kirántottak volna engem ebből a mély önsajnálatból, és ebből a dagonyából, és valóban röpültem. Volt, amikor nem volt ez teljesen tudatos, hogy én a gondviselő tenyerén ülök, és ott hordoz engem, de az utóbbi jó néhány évben már ezt tudatosan élem meg. Azt mondanám el magamról, hogy Rendecki Andrea vagyok. 2 gyermek, 2 fiúgyermek édesanyja, 3 unoka nagymamája. Meseterapeuta vagyok, life és business coach, és egyébként meg tanácsadóként tevékenykedem élelmiszerbiztonsági rendszerek építésével, ISO rendszerek auditra való felkészítésével foglalkozom.
Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. Egy újabb hétfő és egy újabb történet. Pontosabban folytatódik, hiszen Rendecki Andreával beszélgetünk. 4 év voltál akkor otthon a gyerekekkel,
igen.
Aztán akkor neked jött megint a munka, akkor visszamentél, és a kereskedelmi...
Nem mentem vissza, másik munkahelyet kerestem, és Szabad Egyházára kerültem a szeszipari izocukor és szeszgyárhoz. Ott technológusként dolgoztam, és fejlesztőmérnökként 2 év után. Az egy nagyon-nagyon jó időszak volt, így a munka szempontjából. Kapcsolatba kerültem a szeszipari kutatóintézet kutatóival, és keményítő származékokat fejlesztettünk. Ezeknek a keményítő származékoknak az üzemi gyártását alakítottuk ki. A laborkísérleteket ők a szeszipari kutatónak a laboratóriumában végezték, és amikor már nagyobb mennyiségeket akartunk gyártani, akkor hozták le ezekbe az üzemekbe. Ászárra nagyon sokat kellett járni, ott is volt egy kis keményítőgyár, Pécsen is volt keményítőgyár, tehát ez egy nagyon-nagyon alkotó, kreatív korszak volt, erre nagyon jó érzéssel tekintek vissza.
Ezt azért jobban élvezted, mint a műszakvezetői posztot.
Sokkal jobban, igen.
Ebben már benne volt egy csomó minden, tehát tényleg ez a kreativitás, ami szerintem neked így alap kelléket, hogy az legyen valami, ahol ezt kiélheted. Neked a gyerekek mellett mennyire volt nehéz mondjuk a munka, vagy összeegyeztetni a dolgokat, így az elején nyilván, amikor ők még kicsik voltak?
Nem volt nehéz, mert a nagymama, ugye a dédnagymama, ő mindig ott volt mellettünk, és bármiben, ha segítséget kértünk, ő rögtön jött. Tehát nem voltak ilyen nehézségek.
Tehát semmi. Mondhatjuk, hogy ez gördülékenyen ment ahhoz képest.
Igen, viszont a nehézséget azt mi okoztuk magunknak.
Hát mert, ha nincs, akkor csinálni kell.
Csinálni az ember, igen, ez így. Mert elhatároztuk, hogy bővítjük a házat, lebontottuk a tetőt, ráadásul egy jó kis medárdos időszak következett, és 40 napig esett szinte az eső. Olyan zuhatagok voltak, térdig jártunk a vízesőt. Olyan volt, hogy amikor leszettük a tetőt, megpróbáltuk mi minden módon védeni, takargatni fóliával, meg minden, de olyan esők jöttek, hogy teljesen átázott a födém, és beázott beházott a ház, és ez nagyon, nagyon érdekes élmény, mert az Ádám fiam akkoriban óvodás volt még, és szegénykém, amikor ezt látta, hogy folyik a plafonról a víz, és ott folyik mindenfele, és vödröket, meg mindenfélét igyekeztünk alátenni, ő azt mondta, hogy ő nem tud úszni, és akkor most katasztrófa lesz. Tehát nehézségek azért voltak. Annak idején nem volt egyszerű ácsot szerezni, az ács csúszott, késett, szóval.
Hát ez a korszak visszatért egyébként.
Ez nehéz volt.
Igen. Az ilyen helyzetekben szerintem nagyon sok minden kiderül az emberről magáról, tehát ilyen önismereti jelleggel is jók ezek a helyzetek, meg ugye párkapcsolati szinten is jók az ilyenek, hogy akkor ki hogyan reagál, hogyan kezeljük. Nektek meg volt a közös hang ilyenkor?
Meg volt a krízis.
Meg volt a krízis.
Rendesen meg volt a krízis. Igen.
Melyik?
Nehéz volt egyrészt amiatt, hogy a mi oldalunkat ugye teljesen szinte alapoktól kezdve falakat építettünk, mert fafödém helyett betonfödémet építettünk, és akkor ott az alapokat is meg kell erősíteni, tehát átköltöztünk a nagymamá felüli oldalra, és aztán ott két szoba volt, a nagymama keresztül járkált a mi szobánkon, ott voltunk mi a két gyerekkel, tehát ez borzasztó, borzasztó döntés volt, hogy mi ezt így bevállaltuk. Most így visszagondolva rá, hát ez nagyon-nagyon nagy hülyeség volt, nem kellett volna így csinálni.
Hát az ember először úgy fut neki, hogy még akkor jó ötletnek tűnt, hogy ezt így megoldjátok. Melyikőtök milyen karakter volt, vagy ki volt a, vagy ki a hangosabb, vagy nem tudom, és ki az, aki esetleg a másikat próbálja nyugtatni és a helyére tenni?
Én próbálok így, igen, nyugtatni, simítgatni a konfliktusokat, tehát én ilyen ember vagyok inkább. Hát a férjem ezt úgy oldotta meg, hogy külső kapcsolatot keresett. Tehát volt 3-4 hónap az életünkben, amikor ő nem lakott ott velünk. Tehát ez nehéz volt.
Mindenki.
Majdnem elváltunk akkor.
De akkor mégsem.
Mégsem.
Hát vannak ilyen krízisek.
Igen.
Az ember életében, amiket egyébként nyilván nem jó megélni, meg végigcsinálni, még akkor sem, hogyha ha akár bármilyen közös döntésről legyen szó, ezek nem könnyű helyzetek, és akkor én most ezt itt kérdezném meg tőled, hogy amikor ilyen nehéz időszak volt, vagy van, mert ez ugye... Ez így van, az ember életében vannak ilyenek, hogy ezeket te hogyan kezeled, hogy hát az élet menjen tovább, de benned se maradjanak tüskék, gerendák, meg semmi, hanem hogy te is jól legyél. Ezeket hogyan kezeled te, vagy kezelted?
Nehezen éltem meg. Tehát ez egy nagyon-nagyon mély pont volt az életemben, nagyon. Egy jó volt, hogy ott volt a nagymama, aki ugye nem az én nagymamám volt, a férjem nagymamája, de nagyon mellettünk volt, és mindenben támogatott, és együtt volt velünk. Hát ha ő ott nincs mellettünk, akkor nem tudom, hogy mi lett volna. Így aztán ez a pár hónap, ez nagy fájdalomban és sírásban telt el. De aztán végül is a férjem úgy döntött, hogy mellettünk van a helye, és én visszafogadtam akkor.
Mit kamatoztattál egyébként ebből a helyzetből?
Hát azt mindenképpen, hogy ilyen meggondolatlan döntéseket nem szabad hozni, tehát nagyon-nagyon előre látónak kell az embernek lenni, amikor egy ilyen helyzetet előidéz. Tehát ez biztos, hogy nem követtem el még egyszer ugyanezt. Igen.
Hát minden krízis jó valamire, valamit tanít.
Igen, és ez biztos, hogy a gyerekek is nehezen élték meg, tehát ő bennük is ez mély lenyomatot hagyott. Ez megtörtént. Visszacsinálni nem lehetett, túl kellett élni, túléltük, feldolgoztuk, remélem a gyerekeim is feldolgozták. Mostanra már biztosan. Legalább ebből ők levonták a tapasztalatokat a saját életükre vonatkozóan, és biztos vagyok benne, hogy sokkal megfontoltabb, okosabb döntéseket hoznak.
Viszont ezután is még egy csomó minden várt rátok, mert hogy most, ahogy így csak fejben itt számolgattok, hát még nagyon fiatalok voltatok.
Igen.
Szóval még ott kezdődött
20 igazán. 20 évesek, így van.
Még ott kezdődött igazán minden. Túljutottatok ezen a krízisen. Emlékeid szerint mi a következő ilyen nagyobb pont vagy megálló? Mert itt sok mindent említettél, ugye, hogy coach is vagy, a meseterápia is, hogy mikor mi kúszott be az életedbe?
Szép időszak következett már, amikor így megnyugodtak a kedélyek a család körül. Közös túrázások a gyerekekkel, szlovák paradicsomba, nagyon-nagyon szép nyári túrát tettünk, aztán a Szlovákiába, más területeken is megmásztuk a Slavskovszki hegycsúcsot, ott nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó túraélmények értek ott bennünket, és akkoriban kezdtük el a gyerekeket síelni, tanítani, tehát a téli havas élmények is megvoltak. Baráti társasággal Donovaliba jártunk síelni, Szlovákiának mást, Hopokra is mentünk többször, aztán meg kinyílt a világ, és akkor már lehetett menni Ausztriába. Aztán később Olaszországba is, Franciaországba is voltunk síelni, tehát ott azok nagyon-nagyon szép évek voltak együtt a gyerekekkel, amikor így ilyen nagy kalandozásokat tehettünk.
Mi jött ezután? Még mindig fejlesztőmérnökként dolgoztál ekkor?
Nem. Sajnos ott volt egy nagy átalakulás a Szabadegyházai Szeszipari Vállalatnál. Hungrána néven izocukor és szeszgyár volt, és akkor jött ez a privatizációs, mindent eladós időszak, és akkor a Hungrána Kft-t osztrákok vették meg, az Agrána Kft., akik szintén ilyen keményítő izocukor feldolgozással foglalkoztak, de sajnos leépítették ezeket a fejlesztéseket, amiben én részt vettem. Teljesen megszűnt ez a fejlesztő csoport, és onnantól kezdve már nem volt ott jó dolgozni. Tehát az már egy nehéz kínlódós időszak volt.
Eljöttél onnan?
Eljöttem. Végül eljöttem onnan. Alakítottunk egy betéti társaságot, ja, azt még nem is mondtam, hogy azt meg korábban is megalakítottuk, és ez a betéti társaság arra jött létre, hogy motorkerékpárokat hozott be külföldről, és itt Magyarországon értékesítette. Azon kívül Yamaha márka kereskedés is voltunk Székesfehérváron.
Na, és ez akkor... neked ez honnan jött? Ez most így szeretném megkérdezni.
Hát ez elég váratlanul jött. A férjem összeismerkedett egy székesfehérvári motor szerelővel, Tiborral, aki nagy motoros volt, mellesleg nagyon-nagyon szerette a motorozást, és a férjemet is nagyon-nagyon rabulejtette a motorozás, és hát a motorozás szeretetén túl ezt mint magánvállalkozást, ezt mi elképzeltük, hogy ez majd milyen jó lesz. Jól is ment egy pár évig, sőt, annyira jól ment, hogy amikor Szabadegyházáról eljöttem, akkor én ennek a kis márka kereskedésnek, ennek a Yamaha márka kereskedésnek én voltam az ügyintézője. Tehát ott a családi ház kertjébe építettük fel az üzletet, és ott voltak a kiállított motorok, és akkor ott jöttek a vevők. Sőt, olyan is volt, hogy nekem kellett ráülni egy motort én azelőtt életemben még soha nem vezettem. Utasként ültem a férjem mögött, de motort még nem vezettem. Hát ez egy ilyen kis 50 köbcentis csap Cappi nevű kis motorka volt, de ha jól emlékszem, a várpalotai rendőrkapitányságtól jöttek, és 4 darabot akartak ebből a motorból venni, és megkértek engem arra, hogy akkor mutassam be, hogy, hogyan megy ez a motor az országúton. Bevállaltam, megmutattam nekik, igaz, hogy nagy izgalom volt, mert majdnem eldőltem vele, de azért sikerült visszakanyarodnom, és jó volt a bemutató, mert aztán a 4 darabot meg is vették, és elvitték. Szóval ilyen nagyon nem is tudom, hogy mertem én akkoriban ilyesmit bevállalni. Szóval én eléggé bevállalós voltam.
Eléggé, valóban.
Igen.
Nem mindenki tette volna meg a helyedben.
Igen.
Na de bevállaltad, és mennyi ideig maradtál így úgymond kvázi a saját Berkeken belül?
Ezt egy jó pár évig csináltuk, ezt halljam a márkakereskedés
dolgot. Akkor most már mindent tudtál a motorokról.
Hát együtt a Tibivel mentünk fel a budapesti központba, ahol a legújabb modelleket mindig ott bemutatták nekünk.
Most sokan irítkednek.
Igen. Hát amit kellett, azt tudtam, ilyen műszaki adatokat, meg mindent. A nagy motorokra nem ültem fel, hogy bemutassam.
Ez lett volna pedig a következő lépcsőfok.
Nem is kérték tőlem azt már.
Szóval akkor egy pár évig még ebben maradtál.
Igen, egy pár évig ebben maradtam. És aztán ez a márkakereskedés egy pár év után átalakult úgy, hogy Tibor és a felesége vették át az értékesítést is, úgyhogy mi ebből tulajdonképpen kiszorultunk. Tehát ez valahogy így történt. Nem volt ez egy könnyű történet, de ezt így fel kell adni. És akkor én, mivel ez a betéti társaság megvolt, alkalmazotti létben nem akartam visszamenni, mert ez nagy szabadságot adott nekem. Ezek az évek mindenfélét csináltam, ez alatt angolul tanultam, minden lehetséges képzésre elmentem, ahova lehetett, és aztán kitaláltam, hogy belső auditor képzésre elmegyek az SGS Hungáriához, ahol a ISO rendszerekkel kapcsolatos szabványfelkészítést egy hetes tanfolyamon megtanultam, ott abból le is vizsgáztam, vezető auditori képzettséget szereztem, és onnantól elkezdődött az életemnek ez a tanácsadó korszaka.
Ezt egészen pontosan ez mit jelent? Ez a hallgatók számára is világos legyen.
Uh-huh. Ezek minőségirányítási rendszerek, ezek az ISO rendszerek, 9001, 14001 és még többféle minőségirányítási rendszer létezik. Ugye ezek olyan szabványok, amiket a vevői elvárás alapján a cégek szeretnének bevezetni, és akkor ilyenkor egy tanácsadónak az a feladata, hogy az adott céghez, aki ezt a rendszert auditáltatni akarja, működtetni akarja, akkor kimegy, indító felmérést végez, fölméri a cég működését, minden területét, gazdasági területet kivéve, és elkészíti a szabvány szerinti dokumentációt, amit a cégnek oktat, együtt közösen fejleszti a cég képviselőjével, és eljuttatja a céget egy olyan pillanatig, amikor belső audit után egy külső auditor szervezetet felkérve a cég tanúsítatja magát. Tehát ez egy ilyen felkészítő tanácsadói szerep volt, amit csináltam.
Akkor ezt már azért jó ideje csinálod.
Igen. Hát 20x éve. Így van.
Mit találtál meg benne egyébként, amitől jó, vagy amiért szeretett csinálni? Azon kívül, hogy az időbeosztásod kötetlen.
Mindig is szerettem ezt a segítő tanácsadó szerepet. Ez azt gondolom, hogy a személyiségemnek egy fontos része, és itt ezt teljesen megélhettem. Mm. Tehát együttműködni, kiépíteni valamit. Tehát ebben volt kreativitás is, segítségnyújtás is, együtt gondolkodás, tehát sok-sok olyan dolog, amit szerettem csinálni. Meg szeretek még most is, mert hiszen még mindig foglalkozom vele.
Ha már segítségnyújtás, akkor említetted a beszélgetésünk elején, hogy hát coach is vagy. Az hogy jött? Bár ezek alapján így beilleszthető az életedbe, de hát az honnan jött az ötlet?
Az ötlet onnan jött, hogy éreztem, hogy ebbe az irányba jó, hogyha képzem magam, és szeretek tanulni, és új dolgokat megismerni, és azt gondoltam, hogy a felkészítői munkámban ez hasznos lesz. Ezért indultam először a business coach irányba, tehát hogy a cégekkel közösen gondolkodva őket tovább víve, hogyan lehet ezt hasznosítani, de aztán utána nagyon megtetszett a coach képzés során a life vonal is, ami meg egy kicsit más terület, ott az egyéni, személyes coachingnak lenne nagy szerepe, de hát ugyanezt ebben a munkában szintén lehet használni ezt a tudást.
Ezt csak a munkában használod, vagy egyébként is foglalkoztál, vagy foglalkozol vele?
Munkához kapcsolódóan volt olyan, hogy szervezetfejlesztésre kértek fel, tehát volt olyan, hogy elindítottam ilyenfajta vonalat, sőt, akkor már a meseterápiát is be tudtam hozni, mert azt is közben megtanultam, és azt is be tudtam építeni ebbe a szervezetfejlesztéses vonalba.
Na és a meseterápia honnan? Az irodalom szeretete az már megvolt, de hát az azért egy kicsit más.
Érdekes, hogy az ember a kríziseiből tud néha úgy fejlődni, és új tudásra szert tenni, ami egyébként meg nem történt volna meg. Tehát onnan indult a dolog, hogy megint egy krízis következett be a mi házasságunkban a férjemmel, és azt éreztem, hogy nekem segítségre van szükségem. Egy baráti házaspár hölgy tagja foglalkozott akkor már meseterápiával itt Székesfehérváron, és őtőle hallottam először erről, mert előtte semmit nem tudtam róla. És ahogy mesélt a meseterápiáról, ez nagyon-nagyon megtetszett nekem, és azt gondoltam, hogy ez nagy segítség lehet nekem személyesen. Tehát ez volt az indítatás. És akkor én kerestem egy meseterapeutát Budapesten, Vaskor Grétát, akihez bejelentkeztem meseterápiára, én egyéni meseterápiára. Ő foglalkozik családállítással is, tehát a legjobb helyre kerültem, azt hiszem, és megtalálta az én mesémet, ami az akkori élethelyzetemhez nagyon-nagyon passzoló mese volt, és elkezdett velem dolgozni. És annyira megtetszett ez az irány, hogy azt gondoltam, hogy ezt nekem meg kell tanulni, hogy én magam is akkor ezt továbbíve tudjak segíteni felnőtteken, gyerekeken, akinek szüksége van rá.
Hogyan tud segíteni egyébként a meseterápia például neked? Azon kívül, hogy jött egy olyan mese, ami az élethelyzetedhez passzol, az önmagában hogyan segít? Tehát aki nem ismerné ezt a fajta segítség nyújtási lehetőséget.
Nem a mese gyógyít, tehát ezt Boldizsár Ildikónál tanultam én a meseterápiát, és ő mindig az elején ezt leszögezi, hogy nem a mese gyógyít. Ha az élethelyzetnek, személyiségednek megfelelő mesét megtalálja a terapeuta, akkor bizonyos pontokon tudsz kapcsolódni a meséhez. És elindíthat a mese benned olyan belső képeket, amiken keresztül növekedni tudsz. És ugye miről szólnak a mesék? Hát a népmesék, most nézzük a népmeséket. A népmesékben mindig van egy főhős, aki valamiért elindul, és mindenféle viszontagságokon keresztül megy, segítőket talál, akiket maga mellé állít, és a végén eljut a királyságig. De nagyon-nagyon sokféle mese van, tehát nem lehet ezt így egyszerűen egyszerűsíteni, és így a meséket ennyire egysikúan értelmezni. Sokfajta mese van, nagyon-nagyon sok élethelyzetnek megfelelő mesék vannak, és ebbe ez a csodálatos, hogy minél nagyobb az ember mesekincse, mese tudása, annál jobban meg tudja találni azt a mesét, amivel ott dolgozni kell, és ami arra az élethelyzetre, arra a személyiségre a legjobban passzoló mese, és kapcsolódási pontokat keresni, és azon keresztül továbbvinni a történetet.
De ez mindenképpen kell még valaki. Tehát, hogy ez nem egy ilyen önálló terápia, hogy te otthon csinálsz ezzel valamit, hanem ez mindenképpen egy személyes jelenlét, más személyes jelenlétét is igényli.
Abszolút. Tehát a meseterapeuta az úgy dolgozik, hogy aki felkeresi őt, azt először is megismeri, és megkéri, hogy az élethelyzetéről beszéljen, és mondja el, hogy esetleg fogalmazza meg, hogy mi a célja. Ha nem tudja, mi a célja, akkor ki kell bontani belőle, hogy mit szeretne elérni. És ez egy csodálatos dolog, mert ez, hát sokan mondják, hogy a meseterapeuta az nem pszichológus, ez teljesen így van, de egy meseterapeutának nem is az a feladata, hogy a múltban lévő dolgokkal kapcsolatban valamiket úgy föltárjon, vagy elemezgessen, és így kívülről bármit így megmondjon, hanem az a lényeg, hogy tovább tudja vinni az elakadásaiból azt az embert, aki őt megkeresi.
Te tovább jutottál a sajátodon, ugye innen indult
abszolút,
ki.
Abszolút tovább jutottam. Csodálatos volt ez a pár alkalom, amit a Grétánál eltöltöttem.
Van, vagy is volt benne olyan felismerés, ami nyilván most itt esetleg el tudsz mondani, tehát ami megint csak, ami neked volt egy üzenet a krízisből, amit te tanulhattál belőle?
Amit mesét kaptam én a Grétától, az nagyon, nagyon betalált az a mese. Az a címe, hogy a tündérkisasszony és a cigánylány. És ott a mese helyszíneit, ahogy ott végigolvastam először a mesét, rögtön meg tudtam mondani, hogy én hol látom magamat a mesében. Tehát ez egy csodálatos dolog, amikor így az ember, hú, na hát ott vagyok én, és akkor ott. Onnan kell tovább mennem, és hogyan tudok tovább menni. És ez volt egy gyönyörű folyamat ebben a dologban, hogy tovább tudtam menni. És hát ehhez meg a meseterapeuta adta a segítséget.
Praktizálsz is egyébként?
Mindenféle módszerekkel. Azt nem mondanám, hogy praktizálok, habár volt már alkalmam arra, hogy meséljek. Így fiatal felnőtteknek is, például a Kék Túrán, a tavalyi Kék Túrán készülök majd gyerekeknek mesélni, 3 mesével készülök, 3 különböző csoportnak, és korábban is volt már lehetőségem fiataloknak mesélni, tehát voltak már alkalmak, amikor csoportos meseterápiát tudtam nyújtani.
Milyen visszajelzéseket kaptál így a csoportoktól?
Nagyon lelkesek voltak a fiatalok, és nagyon-nagyon jó élményekkel mentek el. Tehát ez engem is ösztönöz arra, hogy ebbe az irányba lépegessek tovább, és fejlődjek, és tanuljak, mert hiszen itt még mindig van lehetőség arra, hogy tanuljak, és újabb ismereteket szerezzek ezen a területen is, és ezt még jobban elmélyíthessem, mert azt gondolom, hogy egyre inkább ezzel szeretnék foglalkozni. Tehát most ebbe az irányba szeretnék lépegetni tovább.
Dolgozni a magát a hagyományos értelemben vett munkát, illetve az auditálást, ezt van arra vonatkozó tervet, hogy meddig szeretnéd csinálni?
Amíg ezek a cégek, akikkel most kapcsolatban vagyok, igényt tartanak a munkámra, addig igen, szeretném ezt csinálni, de ez sok szabadságot ad, tehát van nem kapacitásom, korlátoz. Nem korlátoz. Van szabidőm, kapacitásom arra, hogy egyrészt még ebben a meseterápiában tovább fejlődjek, tanuljak, és aztán majd ezt kibontakoztathassam.
Hát akkor még nagyon sok minden vár rád ezen a fronton. Ezt hogyan lehet tovább tanulni, tovább fejleszteni egyébként? Tehát mindezt, amit már eddig megtanultál a meseterápiával kapcsolatban.
Nemrégen jelent meg a Boldizsár Ildikóék kiadásában a Mese című folyóirat, második száma, és abban olvastam a Liget szépe módszerről, és ez nagyon-nagyon megnyerte a tetszésemet, és azt gondolom, hogy ezt el fogom végezni, és megtanulom, mert itt még több gyakorlati segítséget fogok kapni a meseterápiának a konkrét módszereit illetően. Tehát egyszerűen ez az irány megtetszett, és azt gondolom, hogy ebben fejlődni tudok, és majd ezt a tudást alkalmazva fogok tudni én magam segítővé válni.
Hát azt hiszem, hogy akkor meg is érkeztünk nagyjából mostanáig, és van neked is 5 kérdésed, úgyhogy akkor nézzük meg, hogy miket választottál magadnak?
Ki a legnagyobb inspirációd az életben? Ki? Ez személyre vonatkozik?
De szabadon használhatod a kérdést.
Mm-hmm. Én azt gondolom, hogy most Boldizsár Ildikó, akitől a meseterápiát tanultam, az ő életútja az nagyon-nagyon inspiráló, csodálatos, amit ő megalkotott az alkotófejlesztő meseterápiával, és a előadásait, amelyiket csak tehetem, meghallgatom. Képzés, tovább online képzései is vannak, azokon is részt szeretnék venni. És hát egyáltalán, ahogy ezt a módszert tovább viszi, és bemutatja, és ahol ő utazásait szerte az egész világon, ahol mesekincset gyűjt, és ahonnan nagyon-nagyon feltöltődve érkezik meg, hát ezek mind csodálatra méltóak. Következő kérdés? Uh-huh. Mi a 3 legfontosabb dolog, amit az emberekről megtanultál? Az emberek szerethetőek, mindenkiben van érték, amit ki lehet bontani, és ha úgy kapcsolódik az ember, én magam ahhoz az illetőhöz, akkor ki lehet belőle bontani az értékeket. És hogy jó bízni az emberekbe. Ez egy fontos dolog. Következő. Mi az első dolog, ami után nyúlsz reggel?
Egy kicsit talán egyszerűbb kérdés, mint
igen,
az előző.
Egy pohár víz. Azt szeretek reggel egy jó pohár vizet inni. Aztán a kávé. A második. De vízzel kezdem. Következő. Mit gondolsz, mit vesznek észre az emberek először rajtad? Talán a szememet. Szeretek az emberek szemébe nézni, és akkor gondolom, hogy ők is ezt észreveszik.
Kaptál erre egyébként visszajelzést?
Igen, már általános iskolás koromban egy fiú osztálytársam azt mondta, hogy szép szemem van. Így van. De remélem nem csak szép, hanem értelmes is. Mi a legnagyobb erősséged? Legnagyobb erősségem. Talán az empátia, hogy szeretek az emberekhez kapcsolódni, és megérteni, megérezni őket, és együttérző lenni.
Ezt bizonyos szinten kívül is tudod tartani magadon? vagy túlságosan beengeded mások érzéseit?
Azt gondolom, hogy ebben fejlődtem, tehát lehet, hogy fiatalabb koromban ebből voltak problémáim, de biztos, hogy a meseterápiával, a segítő, alkotó, fejlesztő meseterápiával ezt is tudtam fejleszteni magamban. Tehát itt kell az embernek legyen egy védelme, mert kell, hogy legyen.
És az utolsó kérdés, legalábbis a papírra közül.
Igen. Melyik volt az a könyv, film, sorozat, ami a legnagyobb hatással volt rád? Hát ez jó kérdés, mert idefelé jövet ezen gondolkodtam. Reménykedtem benne, hogy ezt a kérdést fölteszed. És erre a válaszom a Bertolucci-nak az Oltalmazó ég. Nem tudom, ki ismeri ezt a filmet, de ha még nem láttátok, akkor nézzétek meg, mert gyönyörűség. Nagyon-nagyon szeretem ezt a filmet.
Mit adott neked ez a film? Anélkül, hogy spoilereznél.
Igen. Óriási erőt. Tehát óriási erő. Egy nőről szól, aki minden, az élete a sivatagban majdnem meghal, és egyedül marad, és az életösztön az mégis tovább viszi, és gyönyörű film. Tehát annyira szép. Nem csak a történet maga szép, gyönyörű a zenéje, gyönyörűek a képek. Tehát nem tudom, aki Bertolucci-t látott már, az tudja, hogy micsoda csoda ez a film.
Van-e neked kedvenc idézeted, szlogened, mondatod, így a rengeteg tanulmányod alapján, amit így bármikor elő tudsz rántani, és ad egy kis pluszt, amikor arra szükség van, vagy magadnak, vagy éppen másnak?
Hát lehet, hogy egy Ady Endre vers idézet lesz ez, ami így eszembe jut. Ezt az életemnek abban a szakaszában húztam ki a püspöki palotának az udvarából, amikor adventi időszak volt, és ha emlékeztek, akkor ott mindig van egy kis kosárka, és akkor ott lehet adventi üzenetet kihúzni. Amikor eléggé mély ponton voltam, és ez az idézet, ez a vers idézet, ez nagyon-nagyon betalált ott engem. Úgy hangzik, hogy amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, váratlanul csendesen átölelt az Isten, és ezt azóta is érzem, tehát ez nagyon-nagyon fontos eleme az életemnek. Az Isten kapcsolat az csodálatos, hogy ott megadatott nekem, hogy megismertem a Tornyai Gábor atyát, aki lelkivezető, megismertem a Marika barátnőmet, aki elküldött engem egy kurzillós hétvégére. Ott ez az irány, ez mind, meg a film is tulajdonképpen azt mutatja, hogy van gondviselés, és hogy a gondviselő Isten tenyerén hordoz engem. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos felismerésem volt, és azóta is ezt érzem.
Ez a kezdetek óta megvan benned? Tehát, hogy neveltetésszerűen kaptál?
Nem kaptam vallásos neveltetést. Hát körülbelül 38 éves koromban a gyerekeimmel együtt lettünk közösen első áldozók, és tulajdonképpen az én megtérésem az onnantól, 38-40 éves koromtól. Tehát az életem felétől körülbelül.
Mi vitt rá? Egyébként, hogy mit terelt erre az útra?
Egy nagyon-nagyon prózai ok. Akkoriban gondolkodtunk azon, hogy Dávid fiunkat a Ciszter gimnáziumba küldjük, mert akkor már Ciszter gimnázium volt, és hát ott kellett, hogy első áldozó legyen a gyermek, és mivel én sem voltam első áldozó, ezért a nagymama elintézte nekünk, hogy így hármasban a két fiú meg én eljárhattunk a Dózsa István atyához egy felkészítésre, ahonnan elindult az én utam az Isten felé.
És mennyire különleges, hogy a gyermekeiddel együtt járhattad be ezt az utat.
Így van, és annyira különleges, hogy egyházi esküvőnknél a két gyermek volt a tanú. Szép út ez.
Az El Caminódról nem beszéltünk, pedig, hát azért azt a röpke 800 kilométert, azt bizony te is megtetted, és oda, ez most egy általánosítás lesz mégiscsak, hogy oda az emberek akkor mennek, amikor menniük kell, tehát amikor valamilyen jellegű krízist legalábbis megélnek, és akkor döntenek úgy, hogy akkor ide nekem ezt a 800 kilométert, majd ez alatt meglátjuk, hogy mi történik. Nálad mi történt? Vagy hogyan jött egyáltalán, hogy belevágj egy ilyenbe?
Ez úgy jött, hogy megismertem Berta Gábort. Őt a Tornye Gábor atya plébániáján ismertem meg, és Gábor megkérdezett engem 2018 februárjában, hogy akarok-e menni a Caminóra. Nagyon-nagyon jókor jött ez a kérdés, mert én évekkel ezelőtt olvastam akkor már a Coelho Zarándoklat című könyvét, tehát a vágy bennem élt, hogy nagyon-nagyon szeretnék elmenni. Egyedül elindulni nem mertem. 17 decemberében a férjem elvált tőlem, tehát a krízis az decemberben ott megjelent erőteljesen, tehát nagyon-nagyon nagy mély pontomon voltam, és Gábor hívásán egy-két napot gondolkodtam, de nem sokat, mert a munkáimat tudtam úgy szervezni, hogy előrehozni, meg utána időzíteni a felkészítős munkáimat, és mondtam Gábornak, hogy természetesen megyek ott a helyen. És ez olyan csodálatos volt ez a Camino, abból a szempontból, hogy én 4 férfivel járhattam végig ezt a Caminót. Tehát egyedül nem lettem volna képes, se fizikailag, se mentálisan, nem tudtam volna ezt megcsinálni. De jött velem ez a 4 férfi, akiktől olyan csodálatos dolgokat kaptam, amikre nehéz szavakat találni. Milyen hívő emberek, legalábbis 3 közülük. A negyedik meg más szempontból volt fontos ezen a Caminón, de az biztos, hogy ebből a mélypontomból engem úgy kirántott ez a Camino, ez a 800 kilométer, hogy ezt úgy tudnám jellemezni, hogy a Camino előtti életem, az az 1 hónap, Camino és Camino utáni új életem. Tehát én teljesen újjászülettem. Olyan élmények értek, és olyan csodálatos hatással volt rám az út maga, és az, hogy ezzel a 4 emberrel járhattam végig, hogy ez hihetetlen.
Mi a legnagyobb élményed, emléked?
Talán a 7. napon volt a legfájdalmasabb, amikor hosszan egyedül gyalogoltam, és a társak már előttem jártak, és már elfoglalták a szállásukat az albergében, és egy olyan apartman telepen mentem keresztül, amit valószínűleg az ingatlanválság miatt teljesen elhagytak. Ilyen kitört ablakú épületek, elhagyott játszótér, fújt a szél, meleg volt éppen aznap, egyébként az egész Camino alatt nagyon sokat fáztunk, de éppen akkor nagyon meleg volt. És akkor ott egy padon ülve kaptam a telefont, hogy Andrea, ha nem érsz ide, akkor kiadják másnak a szállást, és akkor én akkor ott kaptam magam, gyorsan összeszedtem a hátizsákomat, és szinte rohantam, beértem, és megkaptam a szállást, de ugyanakkor meg a gyerekemtől kaptam itthonról egy telefont, amivel nagyon-nagyon elkeserített, mert egyetlen dolgot bíztam rá, amit ő nem tudott megoldani, és azt mondta, hogy onnan intézzek el valamit, hát az teljes képtelenség lett volna. És aztán emiatt egy olyan sírás, sírógörcs jött rám, hogy körülbelül 2 órát keveregtem ott az albergek körül, és zokogtam, és sírtam. És amikor már elfogytak a könnyeim, akkor meg egyébként is vacsora idő közeledett, visszamerészkedtem oda az albergének a bejáratához, és akkor ott leültem szembe az albergével, ami úgy nézett ki, úgy képzeljétek el, hogy egy erős kékre festett épület, ami a Frida Kahlo kék házához hasonló, ilyen sárga keret az ajtó körül, meg az ablakok körül, és a Guadalupe-i Szűz Máriához címzett fogadó volt, és akkor én annak a bejárati ajtajával szembe leültem, és akkor 2 oldalról mellém ült a Gábor meg a Géza, és akkor én ott még mindig hüppögve mondtam nekik, hogy én még 41 évet nem bírok ki ilyen fájdalomban, hogy most akkor itt vége. És akkor a Géza megszólt, hogy Andrea, kiszámoltad, hogy 99 éves leszel? Biztos, hogy addig akarsz élni. És akkor én ezen annyira elkezdtem röhögni, és egy olyan érzés volt, mint hogy egy kirántottak volna engem ebből a mély önsajnálatból, és ebből a dagonyából, és valóban röpültem fölfelé, és onnantól kezdve tényleg minden nap egyre följebb és följebb kerültem. Minden folyóba bedobtam egy kavicsot, hogy ott hagyjam azokat a nehéz, fájdalmas emlékeket, és amikor ott megérkeztünk Santiago-ba, ott, amikor már mind a négyen beértünk, akkor ott a Székesegyházba egy gyönyörűséges, szép misén vettünk részt, és az felemelő volt, és csodálatos.
Nincsenek véletlen események így az ember életében, és te is a lehető legjobbkor kaptad a legjobb utitársakat, és a legjobb utat, meg az egyik leghosszabbat is.
Így van. Semmi pénzért nem cserélni, és ez örök élmény, és ebből mindig mai napig is tudok töltekezni, és mai napig is szoros kapcsolatban vagyunk ezekkel a társaimmal, és nagyon-nagyon jó barátokra leltem, és nagyon fontos szereplők az életembe mai napig is.
Mire vagy egyébként a legbüszkébb az életedben?
Jó kérdés. Hát családanyaként a 2 fiamra nyilván nagyon-nagyon, akkor az unokáimra nagyon-nagyon. Büszke vagyok a barátaimra, hogy ők a barátjukká fogadtak. Ez nagyon-nagyon nagy büszkeséggel tölt el, és hát tulajdonképpen így volt jó ez az élet, ez így szép és jó. Azt gondolom, hogy ennek így kellett történnie, és végig ezt. Volt, amikor nem volt ez teljesen tudatos, hogy én a gondviselő tenyerén ülök, és ott hordoz engem, de az utóbbi jó néhány évben már ezt tudatosan élem meg.
Lehet, hogy ezek után még fura lesz a kérdés, de miben hiszel?
Hát az Istenben, a szeretetben, családban, az életben, az életet tovább kell adni. Ez egy fontos dolog. Tovább adni, tovább vinni, és ahol lehet segíteni.
Rendecki Andrea, köszönöm szépen neked a beszélgetést.
Én is köszönöm. Azt mondanám el magamról, hogy Rendecki Andrea vagyok, 2 fiúgyermek édesanyja, 3 unoka nagymamája, meseterapeuta vagyok, life és business coach, és egyébként meg tanácsadóként tevékenykedem élelmiszerbiztonsági rendszerek építésével, ISO rendszerek, auditra való felkészítésével foglalkozom. Legnagyobb erősségem. Talán az empátia, hogy szeretek az emberekhez kapcsolódni, és megérteni, megérezni őket, és együttérző lenni. 38 éves koromban a gyerekeimmel együtt lettünk közösen első áldozók, és tulajdonképpen az én megtérésem az onnantól, 38-40 éves koromtól, tehát az életem felétől körülbelül. Volt, amikor nem volt ez teljesen tudatos, hogy én a gondviselő tenyerén ülök, és ott hordoz engem, de az utóbbi jó néhány évben már ezt tudatosan élem meg.